A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok testvéreim, ahogyan Isten igéje tanít bennünket a Lukács írása szerinti evangélium 12. fejezetéből, a 13. verstől a 21. versig olvasom Isten igéjét. A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget. Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot is mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél így elvigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy befogadjuk, megértsük, megtartsuk, gyümölcsöt hozzon, és Isten dicsőítse által az életünk. Imádkozzunk ezért. Örökkévaló Istenünk, mindig csodálattal állunk azelőtt, amikor akár mások életében, akár a magunk életében azt tapasztaljuk, hogy a te beszéded valamit megváltoztat, mert a te igédben erő van, mert az ige, amit olvasunk, tőled jött, és a szent lelkeddel elevenné teszed, akkor tényleg csodák történnek. Köszönjük, amikor ezt tapasztaljuk. Engedd, hogy a te igédnek ma is legyen ereje. Hagy tudjon bennünket formálni és változtatni. Urunk, adjál bátorságot arra, hogy közelengedjük magunkhoz az elhangzó kérdéseket, és add, hogy ne legyünk feledékeny ige hallgatók. Könyörülj rajtunk, hogy a te igéd gyümölcsöt teremjen valóban. Csodáljuk, amikor te ezt megadod, de vágyjuk is, de kérjük is. Kérünk, Istenünk, hogy tedd ma egész gyülekezetet Isten tisztelővé, hogy téged tiszteljünk valóban, hogy azzal az alázattal jöjjünk eléd, mint akik valóban az örökkévaló, végtelen, teremtő, gondviselő, egyedül bölcs, egyedül igaz, tiszta és szent Isten elé jönnek. Mi, a mi koldus gúnyánkban, úgy, ahogy vagyunk, minden bűnünkkel, hitványságunkkal, gyengeségünkkel, de minden fájdalmunkkal, sebünkkel, gyászunkkal, minden emberi büszkeségünkkel, örömünkkel, mindazzal, amink van, jövünk eléd, és szeretnénk leborulni előtted, és téged látni, és téged tisztelni, neked örülni. Kérünk, hogy cselekedd meg, mert ezt is a te lelkeddel tudod csak, hogy igazán tudjunk téged tisztelni. És hogy az, ami egybegyülekezésünk valóban Isten tiszteletté váljon, cselekedd meg közöttünk. Vegyél el minden akadályt, küldd el szent lelkedet, cselekedd ezt is, azt is közöttünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, hallgassátok meg Urunknak azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott ez a Máté írása szerinti evangélium 5. részében, az 5. részben a 3. verstől a boldog mondásokat olvasom előttetek. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, ha visszatekintek az elmúlt hónapokra, sok temetés van mögöttem. Itt van egy család is, akikkel ezen a héten búcsúztunk kedvesüktől. Sok és sokféle temetés van mögöttem. Ha visszagondolok az elmúlt 18 évre, amiben temetési szolgálatokat végeztem, hol megdöbbentően sokan voltak a temetésen, hol megdöbbentően kevesen. De mindegyik esetben azt mondhatjuk, hogy a temetések után megy tovább az élet, kegyetlenül. Azon kívül, akiket legérzékenyebben és legközelebbről érint a gyász, akiknek lehet, hogy még évekig, sőt egy életen át ott marad a seb, és küzdködnek ezzel a hiánnyal, ezzel a fájdalommal, hogy emlékszem a nagymamámra, aki 53-ig élt együtt a nagypapámmal, és egészen haláláig mindig rágondolt, és sok-sok évet élt még utána, évtizedeket, és vele voltam a gyászban, láttam, hogy ez egy be nem gyógyuló seb. Azzal az űrrel, akit legközelebben érint, nyilván együtt él és együtt fáj. De alapvetően mindenki megy tovább a maga útján, szinte elfelejtve azt, hogy valaki elment közülünk. Sőt, 18 év alatt látok egy tendenciát is, ami engem egészen meglep és megdöbbent, hogy a temetéseken az emberek már nem tudnak csendben lenni, hanem kint kvaterkáznak, beszélgetnek, röhögcsélnek, miközben kísérjük ki az elhunytat, még beszélgetnek a sorban egymással, vicceket is mesélgetnek, olyat is hallottam. Egészen megdöbbent, pár hónappal ezelőtt történt, vagy talán régebben is, amikor annyira felháborodtam ezen, hogy kijöve a ravatalozóból rászóltam idős emberekre, tőlem ez nem szokott, hogy idős emberekre rászóljak, és csak annyit mondtam nekik, hogy emberek, valaki elment közülünk. Egy valaki elment közülünk, ami tiszteletet, csendet, méltóságos emlékezést kíván. Az emberek már a temetésen sem tudnak megbirkózni ezzel, hanem már a temetésen is megy tovább az élet, mintha el sem ment volna valaki közülünk. Pedig nagy jelentősége van, ahogyan énekeltük is, fogyunk szüntelenül. Testvéreim, az, hogy megy tovább az élet, és megfeledkezünk arról, aki elment, ez igaz az egészen nagy emberekre is. Megdöbbentem azon például, hogy egy-egy fontos embert mennyire nem ismer mondjuk a mai generáció már. Már az is furcsa, ha elmegyünk Attal József szobra előtt ott a Tabán környékén, a Krisztina város szélén, és magyarázni kell legtöbbeknek már az új nemzedéknek, hogy ki van ott. Pedig nem volt olyan régen. Nagy ember volt, akárhogyan is értékeljük, fontos embere volt a történelmünknek, akármelyik oldalról nézzük. Már a mai nemzedéknek fogalma sincs, hogy ki volt. Pedig nem volt régen, sokan emlékezünk még. Nagy futballistákra gondolok, ahogyan gonfociztam a gyerekeimmel, régi gonfoci csapataimmal, és ott volt egy nagy csatár, akit mindenki emlegetett. Most láttam a Pest-Lőrinci temetőben a sírját, már senki nem tudja, hogy ő ki volt, a nevét már nem emlegetik. De igaz, ez még nagyobb emberekre is. Azt hisszük, hogy a nagy emberek, akik olyan nagyot tettek le az asztalra, olyan sokáig emlékeznek rá, de az utódok hálátlanok. Nemzedék támad nemzedék után, és szép lassan feledésbe merül az a drága arc, az a szép életút, ami nekünk olyan fontos. Kiveszünk az emlékezetből. A mai ige hirdetést különösen aktuálissá tette számomra az, hogy különös fájdalom, hogy több olyan idős gyülekezeti tagtól búcsúztunk el az elmúlt időkben, és ma is búcsúzunk, akik hűségesen itt ültek a padokban, amióta én ismerem a keresztúri gyülekezetet. Elmennek a nagy öregjeink, és testvéreim, különösen fáj, hogy amikor elmondom, hogy ki ő, akkor magyarázni kell, és értetlenül néznek rám, nem emlékszünk. Pedig itt ült minden vasárnap. De úgy megy el, hogy már nem is tudjuk, hogy ki volt. Mondok egy nevet, és csak néznek üveges tekintettel a legtöbben, ki volt ő. Pedig itt volt hűséggel. Minden alkalommal velünk énekeltek, velünk imádkoztak. Ilyen kegyetlenül történik minden. Testvéreim, fölvetődik az is, hogy ahogyan a temetőt járja az ember, és figyeli a sírköveket. A legdurvább sírkő ugye az, amikor ez van, sosem feledünk. És ott van a sírkő megkopva, begazolódva, látszik, hogy már rég elfeledték. Már nincsenek, akik emlékezzenek. Iszonyú fájdalmas, ambivalens érzés egy ilyen sírkövet látni. És ha figyelemmel jártok a temetőben, kérlek benneteket, járjatok a temetőben, és emlékezzetek meg róla, hogy ez az élet és ez a halál. A mai ember nem szeret temetőbe járni, ezért inkább elspriccelteti magát. Csak arra se kelljen gondolni, hogy van egy sírkő, amin a nevünk ott van. Pedig ez a realitás. És bizony nagyon zárójelbe teszi az életünket, és fölvetődik a kérdése, hogy az ember ezekkel szembesül, ezekkel a súlyos és nehéz dolgokkal, hogy megkérdezzük magunktól, hogy ennyi az élet? Tényleg ennyi? Az az élet, aminek mi személyesen olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk, hiszen mindegyikünk számára a mi személyes életünk rendkívül fontos. Ezért annyit küzdünk, annyit vigyázunk rá, annyit óvjuk, járjuk az orvosokat, hogy meggyógyítsák a mi kis törékeny testünket, szellemünket, könyvekkel és sok mindennel próbáljuk kipárnázni és bővíteni és díszíteni. De ennyi az élet, testvéreim. Ennyi a jelentősége annak, hogy mit csináltunk egy nemzedék alatt, mindenkiről elfeledkeznek. Hogy mehet tovább az élet nélkülünk? Egyszer már mondtam nektek, sose felejtem el, amikor az egyes villamoson mentem egy kórházi vizsgálatra, be kellett feküdni, amúgy is rossz hangulatban voltam, és mentem az egyes villamoson, és olyan nyomasztó, egyébként ez egy elég nyomasztó villamos járat, és az ember ott zötyög vele végig, este volt már, és azon gondolkoztam, hogy ez a villamos akkor is ugyanígy fog menni, ha én már nem vagyok itt. Nem tudtam értelmezni az életet anélkül, hogy én benne vagyok. Gondolkoztatok már erről? Hogy az élet úgy érthető, hogy én itt vagyok benne, nélkülem nem mehet tovább, hiszen én olyan fontos vagyok, az én életem az olyan jelentős. De amikor megérint bennünket a halál, akár a gyászban, akár a mi személyes életünkben közel kerülünk hozzá, akkor minden átrendeződik. Akkor mindennek más jelentősége van. Ilyenkor megijedünk és elbizonytalanodunk. Zárójelbe teszi mindez a mulandóság az életünket. Most már elég bátor vagyok arra, fiatalabban nem mertem volna, hogy a temetésen ne csak arról beszéljek, hogy mit jelent a gyász, hanem a gyászolókat szembesítsem azzal, hogy amikor ott állunk, akkor szembesülünk az elmúlás és a halállal mindnyájan. És ez gyomorforgató, ez nehéz. Próbáljuk elkerülni nevetgéléssel, sok mindennel. Nem hallgatunk oda, nem nézünk oda, be sem megyünk, de nem tudjuk elkerülni. Az élet, amiben olyan nagy jelentőséget tulajdonítunk a díszleteknek, hogy milyen tévénk van, hogy milyen ruhát veszünk föl, hogy milyen színű a hajunk, hogy milyen diplomát szerzünk, hogy mivel vesszük körbe magunkat, hogy milyen emlékeket hozunk a nyaralásról. Szépen körbevesszük az életünket, de mi jelentősége van ennek? Testvéreim, hogy erről gondolkozunk, odáig jutunk, hogy kell lennie valaminek, ami ennél több. Kell lennie az élet értelmének valami rejtettebb, valami mélyebb, valami igaz, valami megmaradó értelme. Mert ha csak ennyi az élet, testvéreim, akkor két dolgot tehetünk, vagy hedonizálunk, és gyorsan kihasználunk minden pillanatot, vagy azt mondjuk, semminek nincs semmi értelme, és mély apátiába esünk. De ez nem lehet. Az életnek kell legyen valami rejtett, igazi értelme. Nem tudom, melyikőtök használta a csendet arra, hogy az egyszerű mondaton elgondolkozzék, amit oda véstem a litlap bals felső sarkába. Mi az élet? Mit válaszoltatok rá? Mi az élet? A ma felolvasott példázat, amit Jézus elmond, egy konkrét kérdés és egy konkrét beszélgetés kapcsán, ez a példázat egyszerűen arról szól, eljön az idő, amikor menni kell, és amikor menni kell, akkor minden itt marad, amit összegyűjtöttünk, és igazából, amikor menni kell, ez az életet erősen átrendezi. Ez a pillanat, ami mindent átértékel. Jézus természetesen ezzel a példázattal meghökkent és megállít, különösen azt a fickót, aki tőle földi igazságot követelt. Azt követelt, hogy oldja meg az örökség kérdését, amiért hány család összetörik, hány kapcsolat összetörik csak azért, hogy valaki többet vagy kevesebbet kap az örökségen. Szétmennek családok. És azt mondja Jézusnak, tegyél igazságot. És azt mondja Jézus, hogy ennek sem értelme nincsen. Mindent át fog rendezni a vége. Még akkor is, testvérem, ez egy nagyon rendes kapitalista volt a példázatbeli ember, hiszen előre gondolkozott, sokat termés, nagyobb csürkel. Nem is ezzel a mozdulattal van baj, a példázattal vigyáznunk kell, hogy nem szabad mindent behelyettesíteni bele a példázatnak. A fő motivuma az, hogy vigyázz, hogy amit összehordasz magadnak, az később nem lesz fontos. Hajtasz, és közben kiderül, hogy amiért hajtottál, azt elveszíted. Azonban van a példázat végén egy mondat, nem tudom, hogy kinek tűnt fel. Azt mondja Jézus, így jár mindenki, ugye a középkorban így szokták a kalodába kitenni az embereket, így jár mindenki, aki lop, vagy nem tudom, mit csinál. Jézus azt mondja, hogy így jár mindenki, aki nem az Isten szerint gazdag, aki magának gyűjt, és nem az Isten szerint gazdag. Ez egy nagyon fontos mondat, nekem sose tűnt még fel. Aki nem Isten szerint gazdag. Mi az Isten szerinti gazdagság? A földi gazdagságot azt értjük. Legyen meg a kecó, az autó, legyen meg a bútor, legyen meg a nyaralás, legyen meg sok minden, ezek mind fontosak nekem is. De azt mondja, hogy az Isten szerinti gazdagság, ami igazán számít. Mi ez? Kik a gazdagok Isten szerint? Testvéreim, én úgy látom, és azért olvastam fel a boldog mondásokat, mert erre a válasz ott van ebben benne. Egyre inkább úgy érzem, hogy a boldog mondások a legfontosabb újszövetségi rész, nyilvánvalóan Jézus megfeszítésén és föltámadásán túl. Jézus ebben rejtett el az igazi üzenetet. Ebben van az életnek rejtett, igazi és belső útja. Megmutatja, hogy mi az igazi élet, és kik a boldogok. Mondhatnám így is, kik a gazdagok. Így is olvashatnánk, azok a gazdagok, akik lelki szegények. Azok a gazdagok, akik sírnak. Azok a gazdagok, akik irgalmasak. És sorolhatnánk. Itt a rejtett élet. Jézus azért jött, nem csak azért, mert a fő lényeg, amiért Jézus jött, a lényeg az, hogy megváltson bennünket a bűneinkből, utat készítsen a mennybe, föltámadásával legyőzze a halált, a bűnt, a kárhozatot. Az evangélium lényege ez. De ebben ott van elrejtve az is, hogy Jézus élni tanít bennünket. Meg akar tanítani arra, hogy mi az élet lényege, hogyan kell élni, és a boldog mondásokba erre ad választ. Ez nem valami kegyes dolog, nem frázisok gyűjteménye, nem a szerzeteseknek, vagy a kiváltságos hívőknek a dolga, amit le van írva, hanem maga az élet. Azért jött Jézus, hogy tanítson élni, mert ő az út, az igazság és az élet. És csak ezen az úton lehet elindulni az atyához. Megmutatja az utat az örökkévaló atyához, mert ezek a mondatok, egy képpel élve, olyan mondatok, amik az életünket, ami tényleg egy szakasz, élünk és meghalunk. Ezt a szakaszt meghosszabbítja, mennyei perspektívát ad. Olyan egyenes vonallal hosszabbítja meg a mi törékeny szakaszunkat, ami a végtelenbe megy, oda az örökké valóságba. Megmutatja, hogy az életet, ha így éled, akkor ezen a szakaszon túl van valami fontosabb, ami megmarad örökre. A boldog mondásokkal megnyílik számunkra az élet rejtettebb, igazi értelme és jelentősége. Testvérém, ezért azt a házi feladatot adom, amíg nem vagyok veletek, hogy legyetek kedvesek elmélkedni a boldog mondásokon naponta. Vegyétek elő, egy-egy mondaton, álljatok meg, és gondolkozzatok rajta, hogy mit is jelent. Elmélkedjünk rajta, és közben vessük össze az életünkkel, hogy valóban ez az élet? Valóban így élünk? Valóban boldogok vagyunk? Az az élet, amit annak nevezünk, annak van valami köze ahhoz, amire Jézus hívott bennünket? Testvéreim, ne értsük félre, fontos az otthonunk, fontos a hajunk színe, fontos a ruházatunk, fontosak a kapcsolataink, fontos a munkánk. Nem arról van szó, hogy élettagadóan kéne a hétköznapokat megtagadva élnünk, de hogy igazán mi a fontos, ez az arányokat kijelöli, az aggódásunkat, a kincsgyűjtésünket, az időbeosztásunkat, a pénzbeosztásunkat, a figyelmünket, a napjainkat kijelöli, hogy mi a fontos. Konkrétan miért futok? Minek tulajdonítok nagy jelentőséget? Mi az, ami meg tud szomorítani? Mi az, ami fel tud vidítani? Mi hoz tűzbe? Testvéreim, átnyúlik-e az életünk az örökké valóságba? Mert az Atya nem felejti el az övéit. Higgyétek el, akárhogy reménykedtek, mindegyikünket el fogják felejteni. Mindegyikünket. Két nemzedék múlva senki nem fog ránk emlékezni, hogy itt éltünk, itt voltunk. Senki. Még az emléktábláinkat se fogják elolvasni. De az Atya, akinek szeretett gyermeke vagy, aki néven szólít, aki megteremtett, aki megváltott, aki érted dolgozik minden nap, hogy keres, hogy megtaláljad, az Atya tudja a nevünket, és sosem fog elfelejteni. Azok, akik számára Jézus feltündököl, akik számára ez lesz a legnagyobb név, azoknak a neve ott lesz az életkönyvében, és az Atya az életkönyvében számon tart bennünket. Ő nem felejt el, soha. Sőt, ő valódi örökséget készít számunkra. Ha elhisszük, egyszer mélyen megsejtjük, megízleljük, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ha egyszer megértjük, hogy odát készülnek ránk, hirtelen kihúlik minden a kezünkből. Nem lesz az, ami eddig olyan fontos volt, nem lesz olyan jelentős. Megcsináljuk, élünk, benne élünk, de nem ide készülünk. 2012-ben egy hosszú sorozatot tartottunk a boldog mondásokról, egyesével gondolkoztunk róla itt ebben a templomban, talán még vannak olyanok, akik 2012-ben ezt hallották. Néhány példát hagy hozzak végezetül belőle, hogy az elmélkedéseteket segítsem, és egy picit próbáljam bizonygatni, bizonyítani, lelketekre beszélni, hogy mi az élet és a boldog mondások hogyan igazítnak el bennünket ebben. Négy példát hoztam. Az egyik a lelki szegények. Rutner Máté barátunktól azt tanultuk a táborban, hogy mi igazából Isten szeretetének koldusai vagyunk. Ez a legjobb címke, amit magunkra akasztatunk. Nagyon tetszett sokunknak ez az ő megfogalmazása. Erről szól az első mondat. Isten szeretetének koldusai vagyunk. Azok a boldogok, akik tudják, hogy hiába veszik körbe magukat hatalmas tévékkel, iszonyú jó kocsikkal és szuper cuccokkal, akárhogy vesszük körbe, és akármi a díszlet, igazából lelki szegények, koldusok, csórók vagyunk, testvéreim, akinek Isten előtt nincs semmije, csak a kitett keze, mint a koldusnak, aki már minden mindegy, csak kiteszi a kezét, hogy tegyetek bele. Így kell Isten elé odaállni. És aki ezt megérti, aki így van Isten előtt, az kezd el élni furcsa módon. Azt fogja Isten betölteni. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, már itt a földön. Testvéreim, azok, akik az élet realitását felismerték és elismerték, azoknak megkezdődik az élet. A mennyek országának összes kincsével, akik tudják, hogy Istenre kell hagyatkozni, hogy tőle függnek, hogy igazán azért érdemes élni, amit Isten ad nekünk, akik igazán azután vágyakoznak, amit Isten tesz az üres kezünkbe, mert azok lesznek az értékek, és nem azok, amiket mi harácsolunk össze, és mi rakunk, és mi gyűjtünk össze. Aztán a másik, az egyik legmeglepőbb, talán emlékeztek, amikor erről beszéltem nektek, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Arról beszélgettünk annak idején, 6 évvel ezelőtt, hogy a sírás sok réteget lehánt rólunk, és előjön a sírásunkban, a szomorúságban, ami eddig láthatatlan volt, ami eddig rejtve volt. És ki tudjuk tenni oda Isten számára, hogy gyógyítsa meg. A sok álarc, a sok díszlet, sok minden, amit összekapartunk, eltűnik rólunk. A magunk gyártott a kapaszkodók, az önvigasztalásaink eltűnnek. A sírás zuhanás. Zuhanás, és hogyha merünk zuhanni Isten előtt, akkor Isten kezébe zuhanunk bele. A sírás elismerése annak, hogy tehetetlenek vagyunk. Hogy végső soron az életünk nem a mi kezünkben van. És aki ezzel a realitással számol, azt tud az örök kivalóság fele elindulni. Kiáltás és segítségkérés vigasz után. Ahogy Gyökösi Bandi bácsi mondta, boldogok, akik még tudnak sírni, mert őket még meg lehet vigasztalni. De sokkal jobban tetszik az a kép, amit Kovács Endrétől tanultam, hogy a sírás nem más, mint olyan, mint amikor egy edényt összetörnek, megreped, és a repedéseken át beárad a fény. Amikor megreped az életünk egy gyász, egy betegség, egy halálközeli élmény, egy munkanélküliség, egy családi konfliktus kapcsán, amikor kiderül, hogy tehetetlenek vagyunk, beárad Isten fénye. És akkor végre ebből a fényből élünk, és nem a magunk gyártott a fényforrásokból. Mert a sírás katarzis, mindig tisztulás és leegyszerűsödés, ha Isten előtt van. Van ennek az éneknek, amit énekeltünk, egy félreérthető sora, légy egy kissé áldott csendben, magadban békességbe leállsz. Ez simán egy buddhista összevetlen is lehetne mondani. De a Szentíró, ha így mondhatnám őt is, aki írta, biztos, hogy nem így gondolta. Mert ott rögtön Isten kegyelméről van utána szó. Tehát arról van szó, hogyha csendben vagy Isten előtt, és kitárod a szívedet, és mersz előtte sírni, és előtte lenni, akkor ebben a csendben fogsz békességre lelni. Majd mindjárt erről még szólok. A harmadik, amit szeretnék kiemelni előttetek, Isten irgalma. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Az igazi élet, amikor irgalmasak tudunk lenni másokkal, mert valamit megtapasztalunk Isten irgalmából. Mert Isten irgalma a felfakadó forrás számunkra. Mert az életet azért tudjuk élni, mert Isten még ma is irgalmazott nektek. Aki tudja, hogy mit jelent, amikor a halál közelében volt, és kapott még napokat napjaihoz, ahogy egy régi öregtől hallottam, aki így volt, és azt mondta, hogy nekem már minden nap egy plusz ráadás, egy ajándék, aki ezt átélte, az tudja, hogy Isten irgalmából él. Az tudja, hogy rezgett a léc. És az számol ezzel, hogy Isten irgalmában vagyok, és ez az ember tud utána másokkal irgalmas lenni. Ez az ember fog tudni kegyetlenség helyett és ítélkezés helyett irgalmat gyakorolni, és ebben az emberben elkezd élni Jézus. Mert Jézus, nézzétek meg az összes mozdulatát, szavát, példázatát, az irgalommal volt tele. Az Isten irgalmas. Kempis Tamás így mondja a Krisztus követésében, gyakran kell folyamodnod a kegyelem forrásához, az isteni irgalom kútfejéhez, amelyből minden jó és minden tisztaság fakad, hogy kigyógyulhass rossz hajlamaidból és vétkeidből, erősebb és vigyázatosabb légy, légy az ördög minden kísértésével és cselvetésével szemben. Testvéreim, akinek az irgalom megnyílik, aki rájön, hogy az életben a jó válasz az irgalom, mert Istentől is ezt kapom, és tudja, hogy ennek mértéke és tükre maga Isten, hiszen azt mondja az ige, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok, a ti mennyei atyátok irgalmas, annak megváltoznak az életében a súlypontok, a viselkedése, a hozzáállása más emberekhez. Az elkezd élni, és a szeretetet fog árasztani maga körül, és ez az a szeretet, ami megmarad. Ez az az otthonosság, amit viszünk a mennybe magunkkal. Nem a skalpokat visszük, hogy ki mindenkivel voltunk irgalmasak. Ne értsük félre, hanem a lelkületet. Felkészülünk a mennyre. Íme szegényen és mezítelen állok előtted. Kegyelmedet kérem, irgalmasságodért esedezem. Minden reményen fölül irgalmasságot gyakoroltál a te szolgáddal szembe, és minden érdemem fölött kegyelmedet, barátságodat nyújtottad. Mivel háláljam meg ezt a te kegyelmedet? Így lesz az élet szüntelen hálaadás, és ebből egy egész más élet bomlik ki. Ebből egy olyan élet bomlik ki, ami értékes. Nem azért, mert emlékezni fognak ránk, vagy könyvet írnak rólunk, vagy majd a dédunokáink is úgy mondják, hogy milyen hívő volt az én déd nagyanyám, hanem mert mennyei kincset gyűjtöttünk. mert ez mennyei gazdagság. És nem azért mennyei gazdagság, mert ott jutalmat kapunk, azért is persze fogunk jutalmat kapni. Lesz nékem koronám. Hanem azért, mert a mennybe belekóstoltam már itt a földön. Értitek? Mert az élet, az igaz élet, az örökké való végtelen mennyei élet. És ennek az előíze minden, amiben így belekóstolunk. És ezért vagyunk boldogok. Ezért vagyunk boldogok. Végezetül a békességről. Boldog a békességet teremtők. Annak idején 6 évvel ezelőtt mondtam, hogy a világtörténelem kezdete és vége békesség, mert a teremtésnél is halatlan békesség van a földön, meg a mennyben is, na a kettő között van, amit az ember csinált, meg amit te csináltál, meg én csináltam. A sok békétlenség, amit vittünk ebbe a világba. Éppen ezért a békesség forrása maga Isten, és az a békesség, ami a mennyből árad, meg amit Isten a földre eltervezett, ez pont abból van, hogy megbékélek Istennel, és így tudok másokat is békíteni. És ez az a békesség megint, ami megint belekóstolás az örökké valóságba, hogy megint a valódi élet. Szerintetek az az élet, amit ti meg én csinálunk, hogy nézzük a naptárt, rohanunk jobbra-balra, szervezünk, állandóan különböző ostorok vannak valunk, hol a munkahelyünk, hol a gyermekeink, hol a háztartás, hol az elromlott dolgok, és rohanunk, és rohanunk, és rohanunk, és rohanunk, és azt hiszük, hogy ez az élet. Meg az iskolába is elhitetik, hogy az az élet, hogy milyen jegyeket szerzel, hova vesznek föl, és elfelejtünk élni. Mert az élet békességes élet, lelki békességgel járó élet. És néha ezt beszippantjuk a templomba, egy imádságba, egy igeolvasásba, de ez az élet. Igazából kezdjetek el élni, testvéreim. Mert az az élet, amiben mi kényszerítve vagyunk, az nem élet. És abból semmi nem fog megmaradni. A világon semmi. Ha még ráteszel egy lapáttal, még többet dolgozol, ugyanúgy el kell menned. És ugyanúgy, amit csináltál, semmivé lesz. De az, amit belekóstolsz a mennyeibe, és amiben belekóstoltatsz másokat, boldogok a békesség teremtők. Az nem ezt jelenti, hogy ketten mérgeskednek, odállok közéig, hogy üssenek engem, mindig rosszul járok békéltető, hanem azt jelenti, hogy ott, ahol békétlenség van, viszem a lelkem békéjét, és ez hat. Viszem az igazi életet, hogy ez az élet. És ezt megízlelik, és békességet teremt Isten által magam körül. Testvéreim, a békesség Istentől fakad. Megint jó Reckenpis Tamás szavait idézzük. Előbb legyen meg benned a béke, akkor mások között is békességet szerezhetsz. A békességet szerző ember nagyobb áldás, mint a nagy tudományú. És a sokat dolgozó. Azt én mondom. A jó és békességes ember mindent jóra irányít. Először magadra fordíts buzgóságot, aztán majd joggal buzgolkodhatsz felbarátod körül. Jézusból békesség árad, és a temetésen mindig felolvassuk azt a részt a János 14-ből, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet. Ez az, ami gyászban meg tud vigasztalni bennünket. Ez az, amiben felsejlik valami abból, hogy mi az élet. Elmélkedjünk tehát, drága testvéreim, mindarról, amit Isten elénkbe hoz a boldogmondásokban. Olvassuk végig egyszer, kétszer, háromszor, sokszor, és halljuk meg az éneket, ki Istenének átad mindent. Énekeltük nem olyan régen. Figyeltetek a szövegre, testvéreim. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csudaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Milyen szép. És énekeltük ezt is, jöjj az Úr, vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy, és ott a második szakasz, ó, a szárnyas idő, mint az álom repül, ám de zsákmányt szed ő, fogyunk szüntelenül. Tétován mire válsz, hallod-e már a hívó szót? El ne kés, jól vigyázz, mire eszmélsz, a van, csak volt. Adja meg a mindenható Isten, hogy úgy éljünk, hogy az életünk megteljen az örökké valóság jó ízével, vigasztalásával, békéjével, irgalmával, hogy koldus szegényen, Isten szeretetének koldusaként végélve az életünket, abban a reményben legyünk, hogy a szakasz az nem szakasz, hanem a végtelenben nyúló egyenes. Adja meg a mennyei Atya, hogy a mennyben való erős hitünk átírja az életünket, ne a halálunk pillanatában, akkor már késő, hanem most, amíg még tart a ma. Amen. Legyünk csendben, ha Isten megszólított bennünket, feleljünk csendes imában a szívünk legmélyén, mondjuk el a szívünkben, akár szavak nélkül is ott belül azt, ami szívünkön van Istennek. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal. Meghaltál élettem, adj szívem s életem te értedékesen forró lánggal. Ha elfog utamon félelem s fájdalom, fogd kezemet. Derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet, tévejgésben ne hagyd én lelkemet. Éltem, ha fogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltom, ments te meg kétségtől engemet, nálad, hogy üdvömet meglássam én. Amen. Jöjjetek, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örök. Jöjjetek, testvéreim, fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség ura adjon nektek minden körülmények között békességet. Az Úr legyen minnyájatokkal, a békesség Istene legyen minnyájatokkal, és a békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon veletek. Amen.